Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki műsorunk tartalmából. Pápai üzenet a Buenos Aires-i társadalom pasztorációs napokra. Csak a párbeszéd keresésével lehet megtörni a megosztottság zsarnokságát. Német László Imre atya, magyar emlékek római temploma, a Santo Stefano Rotondo ábrázolásai. Bemutatták az első kirgizisztáni katolikus székesegyház tervét a sajtónak. Barátság mindörökre. Janka Ferenc atya elmélkedése Krisztus király vasárnapjára. Pápai üzenet a Buenos Aires-i társadalom pasztorációs napokra. Csak a párbeszéd keresésével lehet megtörni a megosztottság zsarnokságát. A pápa üzenetet küldött honfitársainak, akik részt vettek a Buenos Aires-i érsekség által szervezett társadalompasztorációs napokon. Aggasztja a pápát a polarizáció és a szélsőségek növekedése, amelyek megakadályozzák, hogy egy közös mit építsünk, és ebben egyesüljünk. Nem csak a buldózerek által ásott lövészárkok, ahol a katonák reménykednek a megmenekülésben, emelnek gátat az ellenség ellen. Vannak kitapinthatatlanabb ideológiai árkok, amelyekbe nem az emberek, hanem maguk a konfliktusok kerülnek, aminek az az eredménye, hogy nem tudnak véget vetni nekik. A korlátok azok, amelyek gerjesztik a polarizáció és a szélsőségek növekedését, amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy egy közös mit építsünk, és ebben egyesüljünk. A pápa aggodalma üzenetében jutott kifejezésre, amelyet a Buenos Aires-i érsekség által szervezett és a 25 éves fennállását ünneplő társadalompasztorációs napok résztvevőihez intézett. A rendezvény témája a nemzet, mint sorsközösség. A múlt szombaton a találkozón felolvasott szövegben Ferenc pápa örömének adott hangot, hogy a rendezvény beilleszkedik a konkrét valóságba. Ez pedig nem más, mint az elmúlt világjárvány és a jelen, amelyet a nukleáris fenyegetés és a rendszer szintű válságok, a migrációs és az ökológiai krízis nehezítenek. Ezek magukkal hoznak olyan következményeket, problémákat, amelyekre megpróbálnak kreatív figyelemmel reagálni, és mindenekelőtt nagy figyelmet fordítva az emberre. Ami azonban a szemünk elé kerül, az az összetartozásérzés gyengülése, amely pedig képes lenne megtörni a megosztottság és az összeütközés zsarnokságát, hogy minden létező jogos különbözőséggel együtt lehetővé tegye a közjó keresését, ami sokkal több, mint az egyes javak összessége. Ha a polarizáció minden megoldási kísérletet kikezd, azzal, hogy csak kényelmetlenséget és hitetlenséget teremt, elengedhetetlen, hogy visszanyerjük a párbeszédre való képességünket. Ez azt jelenti, hogy közelítsünk egymáshoz, hallgassuk és ismerjük meg és ismerjük fel egymást, hogy olyan érintkezési pontokat találjunk, amelyek segítenek túllépni a problémán, hangsúlyozta a pápa üzenetében. Egymás segítése érdekében párbeszédre van szükség azáltal, hogy kialakítjuk a találkozás kultúráját, amely túlmutat az összeütközés logikáján. Olyan életstílusról, kultúráról és állampolgárságról van szó, amelynek célja egy olyan poliéder kialakítása, amely lehetővé teszi a sokszínűséget anélkül, hogy elveszteni az egységet. Ezt annak tudatában kell megtenni, hogy az ebbe az irányba tett erőfeszítéseket nem egyedül, hanem az egyházon belül tesszük meg, ami azért dicsőséges, mert áldozatokról, reményről, mindennapi küzdelemről, a szolgálatban eltöltött kimerítő életről és a fárasztó munkában való kitartásról szól, mert minden munka a homlokunk verejtéke, zárta üzenetét Ferenc pápa a Buenos Aires-i érsekség által szervezett társadalompasztorációs napokra.
Németh László Imre atya könyve, magyar emlékek római temploma, a Santo Stefano Rotondo ábrázolásai. Németh László Imre atya, a római pápai magyar intézet volt rektora, egykori olaszországi magyar főlelkész szerkesztésében, a budapesti Szent István társulat kiadásában jelent meg idén, 2022-ben, az a színes album, amely Róma egyik legérdekesebb és a magyarok számára oly fontos és kedves körtemplom ábrázolásait mutatja be, amit az 5. században építettek, és amit éppen különleges formája, valamint ősisége miatt előszeretettel rajzoltak és festettek meg a századok során. A Santo Stefano Rotondo, magyarul a Kerek Szent István templom, vagy másképpen Szent István Kerek temploma, a magyar emlékekben a leggazdagabb templom Rómában. Történetét és magyar emlékeit számos értékes kiadvány mutatja be. Eddig azonban még nem jelent meg olyan album, amelynek témája a templom ábrázolásai lennének. E kötet, amelyhez az ajánlást Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes írta, arra vállalkozik, hogy bemutassa a templom ábrázolásainak főbb típusait a 16. századtól a 19. századig Németh László több mint 150 metszetét tartalmazó magánygyűjteménye alapján, amely több mint 20 éves gyűjtésének az eredménye Rómában, Bolognában, Milánóban és Torinóban, valamint az internetes vásárlások segítségével. Ezeket a templom belsejéről készített legrégebbi rajz egészíti csak ki, amelyet Firenzében az Uffizi gyűjteménye őriz. A teljes kollekcióból közel 50 különböző eljárással készült metszet kapott helyet a kötetben. A templom külső és belső tipikus ábrázolásait a templom környezetének hasonló jellegzetes képei egészíti ki. A templom ábrázolásokon nyomon követhetők a létrejöttével kapcsolatos elképzelések is, amelyeket elsősorban olyan metszetek mutatnak be, amelyek feltételezett ókori előzményeit ábrázolják, vagy csak magában a templom nevében utalnak feltételezett ókori előzményeire. A templomon bemutató metszeteket fényképek követik, amelyek ugyanabból a nézőpontból készültek, mint a metszetek. Ez lehetőséget kínál az ábrázolt kép és a jelenkori helyzet összehasonlítására. A kötetben találunk néhány téves ábrázolást is, valamint a korabeli metszetek ikonográfiáját követő három kortárs alkotást is. A Santo Stefano Rotondo híres vértanú freskó ciklusáról is készültek metszetek, amelyek néhány példánya megtalálható a gyűjteményben, így azokból is került néhány a kötetbe. A metszeteket ismert metszetkészítők Giuseppe Vasi, Giovanni Battista Piranesi és kevésbé ismert vagy ismeretlen mesterek készítették. Az ismertebbek rövid életrajza a kötet végén olvasható. A templom és a freskó ábrázolásokat egészíti ki az utolsó fejezet, amely röviden bemutatja a templom magyar emlékeit. A téma iránt érdeklődők a kötet végén megtalálhatják a templomra, ábrázolásaira és a magyar emlékekre vonatkozó fontosabb irodalmat is.
Bemutatták az első kirgizisztáni katolikus székesegyház tervét a sajtónak. Biskek központjában épül fel Kirgizisztán első katolikus katedrálisa. A projektet november 9-én a fővárosban tartott sajtótájékoztatón mutatták be, a Fidesz missziós hírügynökség tudósítása szerint. A bemutatón Kirgizisztán apostoli ügyvívője, Anthony James Corcoran jezsuita atya elmondta, hogy az alapkövet Ferenc pápa áldotta meg Nur-Szultánban, Kazasztáni útja során szeptemberben. A pápa akkor emlékeztette a jelenlévőket, hogy milyen fontos küldetése van a katolikusoknak a kirgiz társadalomban. Segíteni kell az ott élő számos rászorulót. Az apostoli adminisztrátor utalt arra is, hogy a kirgiz katolikusok az országban többségben lévő muzulmán polgártársaikkal osztoznak abban a célkitűzésben, hogy jobbá tegyék a körülöttük lévő világot. Valeri Dil, a kirgiz köztársaság elnökének tanácsadója, a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az esemény nem csak az országban jelenlévő katolikusok, hanem az egész kirgiz közösség számára fontos. Az új templom építésének nemzetközi jelentősége is lesz, mondta. Köztársaságunk ragaszkodik a demokratikus elvekhez és a vallás szabad gyakorlásához. A székesegyház építése ennek a bizonyítéka. Damian Wojcichowski, jezsuita testvér, a kirgizisztáni apostoli adminisztráció ökonómusa elmondta a Fidesz hírügynökségnek, hogy ma Biskekben az egyetlen katolikus templom egy periférián található. Egy muzulmán többségű országban vannak, akik nem is tudnak a központtól távol eső plébánia létezéséről, azért sem, mert közlekedési eszközökkel nem elérhető, és a templomhoz vezető utat csak alig egy éve aszfaltozták le, nyilatkozta az ökonómus. A kis templomot egy elszigetelt, nehezen megközelíthető és nem túl jól látható földterületen építették. A szovjet hatóságok 1969-ben engedélyt adtak néhány német katolikusnak, akiket a II. Világháború idején deportáltak, hogy templomot építsenek. Az istentiszteleti helyen csak kis térrel rendelkeznek, ami nem teszi lehetővé, hogy megtartsák mindazokat a tevékenységeket, amelyeket szeretnének. A jezsuita atya a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az apró katolikus közösség egy olyan országban, ahol a szegénység és a korrupció széles körben elterjedt, mindig is az egész lakosság szolgálatában állt. Tevékenysége soha nem állt le, még a 2010-es polgárháború vagy a közelmúltbeli járvány idején sem. Barátság mindörökre. Janka Ferenc atya elmélkedése Krisztus király vasárnapjára.
Krisztus király vasárnapján Szent Lukács evangélista a csak nála szereplő Jobblator történetén keresztül tanít bennünket az üdvözítő, emberszerető irgalmáról. Jobb könyve a szenvedő igaz sorsáról elmélkedik. Izaiás próféta Isten szenvedő szolgájáról énekel. A keresztre feszített Krisztusban méltán ismerhetjük fel a Jobb történetét és a prófétai látomást is beteljesítő és felülmúló végkifejletet. Megidézi és túlhaladja Jobbot, mert nem csak a szeretteit meg az egészségét veszti el, hanem az életét is. Izaiás szenvedő szolgájának küldetését is magára ölti, mert nem csak másokért szenved, hanem meg is hal. Pasiója példa és tanítás számunkra. Szóra sem méltatja a gúnyolódókat. Atya bocsánatát kéri tudatlan hóhérainak. Elhagyatottságában nem a saját bajával törődik, hanem édesanyjáról és szeretett tanítványáról gondoskodik. Végül mindent felülíró bizalommal atya kezébe ajánlva adja át a lelkét. Harmadnapi feltámadásának csendes dicsősége pedig majd olyan új kezdetet jelent, amelyre senki nem számított. Most azonban még Jézus mellett két másik megfeszítettet is látunk. Ők nem ártatlanok, hanem méltó büntetésüket szenvedő gonosztevők. Magatartásuk mégsem egyforma, hanem teljesen ellentétes. A bal felől kínlódó rablógyilkos csúfolódik. Saját szabadulása reményében provokálja a messiást. A Jobblator ellenben szenvedése közben Isten félővé lesz. Nem csak a saját és társa büntetésének jogos voltát képes belátni, hanem a velük együtt megfeszített ártatlanságát is. A saját nyomorúságán és reménytelen helyzetén túllendülve egy kéréssel fordul Jézushoz. Emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Amikor a szenvedés lehetséges értelméről elmélkedünk, vagy az önmagában értelmetlen szenvedésből való tanulás lehetőségéről gondolkodunk, ne feledjük a két gonosztevőt. A szenvedéshez való hozzáállás ellentétes mintái ők. Ugyanazon bűnökért egyazon büntetést viselnek. Egyikük kínja mégis meddő és hiába való, a másik szenvedése, megtérése és kérése azonban üdvösségére válik. Jézus maga ígéri meg neki, hogy még ma vele lesz a paradicsomban. Ugyanaz a szenvedés, élethelyzet vagy próbatétel ma is eredményezhet ellentétes magatartást, mint az egy kórteremben fekvő két özvegyasszony esetében is. Az egyik Istent vádolta és szitta azért, mert elvette tőle a férjét. A másik ellenben így gondolkodott: elvesztettem a drága férjemet, nekem már csak a jó Isten maradt. A jobblator egyszerű fohásszal kéri üdvösségét. Emlékezzél meg rólam, Uram! Benedek pápa még fiatal teológusként elmélkedik arról, hogy a keresztény teológia a görög filozófiával folytatott párbeszéde során milyen mértékben veszi át, vagy tölti meg inkább új tartalommal a bölcseleti fogalmakat. A lélek halhatatlanságának filozófiai ideája helyett a teológus Ratzinger számára Isten létben tartó emlékezete a Biblia igazsága. A lélek Platón nagy hatású bölcseletében ugyanis természeténél fogva halhatatlan. Nem részekből áll, ezért nem is eshet alkotó elemeire. Nincs kezdete, ezért vége sem lehet. A keresztény teremtés itt szerint azonban az evilági valóságoknak kezdete van. A lélek halhatatlansága nem természetének velejárója, hanem Isten ajándéka. Ráadásul a test nem a lélek börtöne. Az ember megtestesült szellem és lélektől áthatott test. Nem csak azért jó, mert a Teremtő ilyennek akarta és látta, hanem azért is, mert fiának megtestesülése és feltámadása révén korábban elképzelhetetlen beteljesülést szánt neki. Amikor a jobblator Jézusra bízza magát, akkor a Teremtő szó létben megőrző emlékezetének teológiai igazságát tárja fel. Isten örök üdvösséget kínáló emlékezete azonban az emberi emlékezet fontosságára is figyelmeztet. Aki emlékezik Isten múltban elhangzott ígéretére, az tudja, hogy ez a jövőbeni beteljesedésre vonatkozik. Isten nevére és az emberrel kötött szövetségre való emlékezés memoria futuri, a jövő emlékezete. Átfogja a múltat, hordozza a jelent, és az eljövendő teljességbe vezet. Én vagyok, aki van, a szabadító, aki veled volt, van és lesz. Aki Istenre emlékszik, vele van és rá vár, az tudja, hogy minden csalóka látszat ellenére megbízható az, aki volt, aki van és aki eljövendő. A bámészkodó nép, a főtanács gúnyolódó tagjai, az ecetet kínáló katonák, a káromló ballator nem volt képes arra, hogy meglássa a titkok titkát, a szolgai alázatban megjelenő királyok királyát, az életét barátaiért adó barátot. Pilinszky János Szent Lator című verse sem közvetlenül szemlélteti velünk a Golgotán bennünket megváltó üdvözítőt. Mintha úgy érezné, hogy a mi szemünket is elvakítja az ártatlanul bűnhődő igaz, Isten szenvedő szolgája, a lábunkat megmosó Úr és Király, a szeretetből életét értünk áldozó Istenember látványa. A költő a hozzánk, bűnösökhöz közelebb álló jobblatorra és általa minden emberi élet utolsó pillanatára irányítja a tekintetünket. Itt, mindenen túl, már csak egyetlen szó, egyetlen valóság lehetősége és ígérete marad fontos. Az utolsó pillanatban megtérő gonosztevőt, szenté avató barát, örök barátsága. Akkora már belepték a legyek. Túl az agónián, túl a tetanuszon, és messze túl szögeken, sebeken, se tárgy, se test, nyilvánosan, között, se ácsorgás, bevorpadt szentségtartó, se röpülés, barát, barátság mindörökre.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Krisztus Király vasárnapjára, Barátság mindörökre címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.